művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Harangozó Gyula, a művészbejáró vendége, Kossuth Díjas, az Operaház örökös tagja, bejárta a világot, táncos, koreográfus. Volt itt is balettigazgató, meg Pécsben is volt balettigazgató, rengeteg mindent csinált, egy nagyon érdekes élet. Utána pedig jön a kritikai rovatom. Hú, sok mindenről kéne ám beszéljek, meg nyílt a Free SF-e Egyesület székháza, ez bizony egy ötemeletes dolog, és minden zegzugában játszottak a megnyitón, nagyon izgalmas volt, Freedomnak hívják egyébként, ugye remélem, hogy tényleg a szabadság háza lesz, aztán Elkerszínházban bemutatták az Álomutazót, és ugye tudják, nálunk is van újévi koncert, nem délelőtt este Fischer Ádám vezényli most is, és mint oly sokszor, ezúttal is Haydn teremtés volt, és ha marad idő, akkor még egy kicsit belecsapunk a Nemzetközi Cirkuszfesztiválba. Hát akkor harangozó. Gyula, hát ugye te belenőttél a tutiba, mert a papa is ugye koreográfus volt, a mama balettmester volt, a papa nagyon nem akarta azt, hogy nem akarta, hogy te aztán balettos legyél, de hát ott lófráltál, és a mama meg elvitt felvételizni, aztán ez lett belőle. És neked keményen kellett tanulni, miközben kicsesztek veled a balett intézetben, most sok mindent elmondtam, csapjunk bele.
Igen, elég érdekes volt, amíg táncos lett belőlem, mert ugye édesapám nem szerette volna, hogy táncoljak, ma már számomra érthető okok miatt egyrészt nem volt a párt kedvelt gyermeke, és bizonyos fokig védett pozícióba volt, aminek azért egy hosszabb története van, de nagyon röviden, hogy amikor az orosz cári balett kimaradt a forradalom után, és elkezdték Gyagilev szárnyai alatt a Fokin, Mjászin, olyan művészekkel dolgoztak, mint Stravinsky, hogy, tehát ezek a koreográfusok voltak, Stravinsky a zeneszerző, vagy Benoit, vagy Chagall, mondhatok olyan művészeket, akik csinálták a darabokat. Egy modern vonalat képviseltek, amit apám ismert, mert kijárt, sokszor volt Párizsban, Londonban, mindenhol, és nagyon csodálta ezt, és egy felvonásos pergő baletteket csináltak, ami akkor a abszolút modern trend volt a legmodernebb művészekkel, és ő itthon is szerette az egyfelvonásos pergő darabokat, és ugye a második világháború után, amikor a szovjet testvéreink itt voltak, akkor azok, akik otthon maradtak, vagy hazamentek, azok ugye a vasfüggöny által a szovjeteknek pláne nem volt lehetőségük látni azt, amit azok, akik kint maradtak, nyugaton képviseltek. Viszont a vasfüggöny mögött egy lapám darabjai voltak olyanok, akik ezt a trendet csinálták, vagy képviselték. Aha. És ezért ugye az, annak ellenére, hogy édesapám nem tudott oroszul, de a szovjetek nagyon nagy becsben tartották, mert olyat láttak, amit soha életükben még nem. Viszont a magyar pártvezetés meg nem igazán szerette.
Nem politizált,
csak elmondta a véleményét, hogy ugye felszabadultunk, de hát eddig járta a világot, most meg a hegyes halomnál tovább menne, lelövik. Szóval ezeket nehéz valahogy elmagyarázni egy normálisan gondolkodó embernek.
Mondtad, hát operázok belül, vagy akár nyilatkozott?
Nyilatkozott is. Meg tudok mutatni egy nagyon furcsa dokumentumot, egy besugónak a jelentését, 3x3-asnak 1956-7-ből, amikor benne volt apám is, hogy olyan antikommunista fészek az operába, és az egyik apám is, meg a édesanyám, holott ő tényleg nem politizált, csak elmondta, hogy neki nem az a véleménye, hogy a Hattyúk tavaly és a Don Quixote, és amiket hoztak, balettek, a 3-4 felvonások, sok a 19. század végéről, azok a modernek, hanem az a modern, amit kint látott. És hát ugye ez persze, hogy nem tetszett a magyar vezetésnek, viszont a szovjetek szerették. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ő egy bizonyos védelmet élvezett, de ilyen patthelyzet volt. Én, hogyha bekerülök a balettintézetbe, akkor ugye van egy lehetőség, hogy rajta tudnak ütni. És ugye
tehát, hogy tényleg ezért buktattak meg három tárgyból?
Hát, lehet gondolkodni azon, hogy miért, de az tény és való, hogy ha az én képességeimmel egy hármast ki lehetett volna hozni valakiből, mondjuk, hogyha egy balettmester valamit is ad magára. És utána elmentem, és 5 évre rá Moszkvába vörös diplomával, 3 évfolyamból évfolyam, a legjobbként azt a díjat kaptam meg, végeztem a Moszkvai Nagyszínház Akadémiáján. Tehát 5 év alatt nem fordul ekkorát a világ.
De az igaz, hogy te... Hát, hogy mondjam, turistaként mentél el felvételizni Moszkvába. Olyan furi nekem, mikor ez majdnem, hogy egy rendszernek számított. Tehát hivatalosan te beadtad volna itt, hogy mennék ki Moszkvába, és ezt nem lehetett, és fogtad magad, és vettél, tudom én, egy express utat, vagy mi?
Ez úgy történt, hogy ugye édesapám, amikor édesanyámmal felvételiztünk, 3000-en felvételiztünk, 20-unkat fölvettek, akkor 66-ban a balettintézetben.
Azért elképesztő, hát ma már alig,
hát
ahhoz
igen,
képest alig jelentkeznek.
Igen, nem így van. Akkor apám azt mondta, hogy az én döntésem, ő nem szeretné, értékeli, de ez az én dolgom, ő nem néz meg, hogyha én végzek, akkor a vizsgakoncerten az operaházban megnéz, de addig ez az én dolgom, hát sajnos addig meghalt. Viszont ugye megérte azt, hogy megbuktam, egyetlen jó, hogy kitűnőre érettségiztem, azt még megérte. És amikor kimentem Moszkvába, az úgy történt, hogy a 6. évfolyamig lehet eltanácsolni valakit, és 9 évben, tehát a balettintézet 9 év alatt az utolsó 3 év a művészképző, aki oda bejut a 6. szűrésen után, akkor azt már nem lehet eltanácsolni, és akkor látta, hogy baj van, mert táncos lesz belőlem, és ő volt a második Moszkva elsőn is, meg a második moszkvai nemzetközi balettversenyen a zsűri alelnöke, és ott volt a zsűribe a Furceva, aki a kultuszminiszter volt a Szovjetunióban, és akkor megkérdezte, hogy tanulhatnék-e, esetleg kimehetnék-e Szentpétervárra, hát akkor Leningrádba, úgy, mint Keveházi Gábor, Pongor Ildikó, meg még többen mások, akiket Magyarországról küldtek ki, de diploma után. Tehát posztgraduális oktatásra. És akkor Leningrád akkor visszaszólt, még ott volt a zsűribe, hogy hát nem fogadnak csak posztgraduális oktatásra, de Moszkva az esetleg igen, úgyhogy jövőre, tehát azt mondták, hogy menjek el, megnéznek, és akkor meglátják, hogy mi lesz. És akkor így is történt, hogy 74-ben kimentem augusztus végén, és ugye egy nagy zsűri előtt ott kellett produkálnom magam, és akkor nemhogy fölvettek, hanem ugrattak egyet, tehát visszakaptam az itthon elvesztett évemet, úgyhogy ugyanakkor végeztem, mint hogyha normálisan végigcsináltam volna.
Ez jó kis fricska lehetett a balettintézetnek.
Hát igen, a balettmesteremnek nagyon kínos volt, mert ugye az, hogy nem tudott belőlem semmit csinálni, de mondjuk tőle ketten buktunk, a másik Lőcsei Jenő volt, úgyhogy 3. évfolyamban, én 4. évfolyamban, ő egészségügyi, meg nem tudom milyen okok miatt nem vállalta, hogy tovább viszi. Engem meg ugye a tudásom vagy képességem miatt, nem tudom miért. Na lényeg az, hogy befejeztem, de sajnos mire én végeztem Moszkvába, addigra aztán édesapám nem értem meg, mert 74-ben, amikor kimentem szeptember elején vagy augusztus végén, akkor októberből meghalt.
Aha. Na, de hát aztán utána tulajdonképpen lehet mondani, hogy eléggé egyenes vonal, nem?
Hát voltak buktatók azért az életemben, ugye az akkori balettigazgató, aki ugye a pártvonalon nagyon erős volt, és hát nem szívelte apámat, bizonyos konfliktusok voltak köztük. Akkor az, amikor 5-en jöttünk az operához, 4 lány és én, akkor kiküldte a lányokat, és akkor mondta nekem, hogy Gimi, ez a becenevem, azt mondja Gimi, azt remélem jól tudod, hogy amíg én itt igazgató vagyok, te nem táncolsz semmit. Tehát ez volt az antrém az operába. Tehát szerencsére az év végén nyugdíjba ment, és aztán jött Seregi László, és akkor azért csak elindult a dolog, de tényleg nem táncoltam semmi olyan komolyabb szerepet a kitűnő moszkvai diplomámmal.
De ez tényleg úgy volt, hogy Londonban viszont úgy kerültél fellépni főszereple a tetejébe, hogy 2 pasas bement a Seregivel, próbáltál éppen, és aztán egyszerűen a seregi hívott, hogy te próbáltál lila láb melegítőbe, te próbáltál
lila, nem pont így, akkor igen, nem. Jelentkeztem a Tokióban aranyérmet nyertem a nemzetközi versenyen 78-ba, és ez valamikor 78 tavaszán volt, amikor a balettórát meg bejöttek a tréninget nézni ketten, nem tudtam kicsodák, és akkor közben én jelentkeztem a várnai versenyre és júniusra. És akkor a seregi, aki a balettigazgató volt, beivatott, és mondta, hogy figyelj, te gyakoroltál illa lábmelegítő, igen, én. Tehát akkor itt vannak a skót balettigazgatója és a gazdaságigazgatója, nagyon tetszettél, és Nápoli premier, Bournonville Nápoli premierjére keresnek főszereplőt, és hogy Gennarót szeretnék, hogyha eltáncolnám, hogy hova szeretnék menni, megyek versenyre Várnába, ahova jelentkeztem, vagy elmegyek a skót balettal a premier táncolni. Hát persze, hogy Skóciába mentem, és akkor a következő év meg az már az volt, hogy Londonba hagyjuk tovább, a Queen Modernnek azt hiszem a 80. születésnapja volt, arra én táncoltam, én voltam hagyjuk tovább a főszereplője, tehát a herceg. Itthon meg még mindig hátul álltam néha a karba, amire nagyon húztak itthon, és hát nagyon furcsa a világ, mert ezt ma már nem nagyon értik, de azt kiszámoltam, hogyha 17 előadást csinálok azért a pénzért, amit kaptam Londonba, akkor nekem a 25 évem nyugdíjig megvan Magyarországon anyagilag.
Tényleg?
Úgyhogy furcsa világ volt. Meg ugye kötelező volt hazahozni pénzt, tehát a készpénzt, tehát a nevezett impresszálási díjat. Hát először is úgy kaptuk az útlevelet, hogy bementünk a Interkoncertbe, aki a Zimányi Zsófia volt annak a részlegnek a vezetője, akitől úgy kaptuk az útlevelet, hogyha aláírtam azt, hogy mindenben nem szolgáltatott valutát, 300%-osan térítek meg, köteles vagyok megtéríteni. Ezt aláírtam, ezt odat elcseréltük, és én megkaptam az útlevelet. És akkor elmentünk külföldre. De ezt a impresszálási díjat azt általában az ilyen nettó felesnek hívták abban az időben, ami azt jelentette, hogy a fele pénzt haza kellett hozni és odaadni 50%-ot, mint impresszálási díjat az Interkoncertnek. A maradéknak a feléből lehetett költeni napi díjat, és akkor még ami maradt pénzt, abból a akkori árfolyamon átváltották forintba. Tehát egy elég furcsa szituáció volt, de Anglia volt a rosszabb, mint az Egyesült Államok, mert ugye Egyesült Államokból se lehetett csekket, vagy bármilyen módon a pénzt hozni, hanem kézbe kellett, tehát az egy rizikó több ezer dollárt hozni. A Angliában viszont büntetendő volt. Tehát, hogyha az ember hozta azt a pénzt, amit köteles volt itt hazahozni, az büntetendő volt egy összeg fölött már Angliából kivinni fontot. Tehát akkor mindig remegett az ember, hogy elveszik, vagy nem veszik el. A legrosszabb az volt, amikor turnéra mentünk Angliába, és akkor a turné menedzser, vagy a úti marsalunk, az ugye egy ilyen malév táskába hozta az együttesnek a pénzét haza. És ugye azt is, ha kinyitják, vagy észreveszik, akkor azt ott becsukják.
Jó, az egész együttesét hoztál illegálisan.
Igen. Persze, de én a sajátomat, de ugye ott is az volt a probléma, hogyha lebukok, mert muszáj nekem hazahoznom, akkor ugye ott is kellemetlenségem van, hát vagy kiutasítanak, hát bezárni nem biztos, hogy bezárnának, de ha hazajövök, akkor kifizettetik velem azt a pénzt, amit nem hoztam, mert az ugye az én rizikóm.
Hát,
szóval érdekes világ volt minden esetre.
Elég érdekes. Na, és aztán, hát ugye tényleg lett egy világ karriered, nem?
Hát az az igazság, hogy egy kicsit fordítva történt nálam, mint ahogy általában az élet szokta ezt rendezni, mert ugye nekem az volt a célom, hogy az operaházba legyek szóló táncos. Tehát én ez volt nekem a csúcs, amit ezt szerettem volna élni.
Összejött ez Bécsben, meg Münchenben,
nem, operában lettem azért, két év alatt azért magántáncos lettem, tehát gyorsan előre mentem, de az, hogy ez volt a célom, és hogy én Tokióban nemzetközi versenyt nyerek, akkor a Metropolitan vendége vagyok, állandó vendége voltam a Bayerische Staatsopernek első szólótáncos, a Bécsi Operának, igazgató lettem Bécsbe, igazgató voltam itt az operánál, szóval ezekkel nem számoltam. Tehát amikor elindultam, akkor lényegesen szerényebb elképzeléseim voltak, ami aztán úgy fejlődött az
jó,
életem során.
Jó, igazgatónak lenni, mert közben azért kicsit voltál te üzletember is. Meg aztán menedzser is voltál, szóval az igaz, hogy te kibulisztad magadnak, ugye azt lehet tudni, hogy operaházon belül azért mindig van egy kis, hát hogy mondjam, meccs, hogy akkor hány opera előadás, hány balett előadás, mi, hogy, mi, mennyi pénzt kap ez a tagozat, mennyit az, hogy te kibulisztad magadnak mind Pesten, mind Bécsbe, hogy független költségvetése legyen a balett.
Igen, hát ez mindenképpen szerencse is kell ehhez. Ugye én a üzlettel is foglalkoztam, mert a matek volt a kedvenc tantárgyam, és amikor...
Mit nem gondolunk egy balettáncosról.
Nem, de tényleg az volt. És hát én úgy gondoltam, a probléma az volt, hogy elég sok operációm volt. Most is csak mozgásszerv, ilyen láb, meg ilyenek 11. Tehát azért az
11.
elég sok. És akkor még nem számolom azt, ami ezen kívül orrsövény, meg mandula, meg
hát
ilyenek.
Hát tulajdonképpen ezért, mert te nagyon hamar,
igen, ezért is abba hagytam. És akkor érdekelt a kereskedelem, elkezdtem kereskedni. Taglója voltam a World Trade Centernek, és még 91-től, 92-től.
De van mivel is ilyen... kereskedtél te mindenfelé?
Tudok érdekeset is mondani. Egyébként hát bármivel, raklappal, tungszvámégőkkel, búzával, sok mindennel, és a World Trade Centerben ez úgy volt, hogy aki tag volt, akkor $5 került. Szóval annyi volt, hogy volt egy kereslet és egy kínálat oldal, ami mint tag beléptem, és akkor voltak ilyen stichvortok, szóval, hogy mit tudom én, valaki keres, mit tudom én, Távol-Keleten 500 tonna búzát. És akkor megnézi az ember a kínálatba, hogy hol adnak ennyit, és akkor az, ha talál olyat, ami úgy összeillő körülbelül, akkor ugye rákoppintott $5, arra is $5, akkor $10 ez volt, és hogyha összejött, akkor $10 nagyon sok pénz lehetett, ha meg nem jött, összevesztett az ember $10.
Neked lett nagyon sok pénz?
Hát nem olyan sok, de mert először azért minden elvesztettem is, mert ugye az egyetemen én nem erre a szakra jártam, de az ember sokkal gyorsabban és jobban tanul a saját zsebén, mint az egyetemben.
És közben nem volt benned, hogy hát azért, mert azt olvastam, hogy a két kedvenc darabod, a Coppelia meg a Rosszul Őrzött Lány volt, hogy hát most ezt ahelyett csinálom, hogy
nem,
azt
nem,
táncolhatnám.
Nem, akkor és... kicsit most csapkodunk ebben az interjúval.
Nem
tehát
baj.
Tehát a lényeg az, hogy ugye abba hagytam relatív hamar, nem tudom, 7-8 operáció után, mert akkor már annyira fájt a lábam, hogy néha besántikáltam a színházba, eltáncoltam és hazasántikáltam, de szó szerint. És egy idő után ránéztem egy balettrudra, és már fájt mindenem. Tehát szerettem volna elmenni a színháztól. Aha. És akkor jött ez az ötlet, hogy akkor tetszik a kereskedés, és akkor ezt megpróbálom. Akkor ebbe belejöttem, aztán utána megtanultam, hogy lehet szárazföldön szállítani, tengeren szállítani, lada alkatrészekkel is kereskedtem, mert például tönkre ment az autóker, akkor a társammal felvásároltuk a kilóra az autókernek a alkatrészeit, és nem tudom, hogy tudják-e, Közép-Amerikában, a Karibi szigeteken rengeteg lada volt, úgyhogy tudtunk eladni Panamában nagyon jól, tudtunk eladni Jamaikában nagyon jól alkatrészeket, és amikor vége ugye tekintettel arra, hogy tudok spanyolul is, ezért
hát,
mondjuk
könnyebb.
Igen. Könnyebb volt, és ugye amikor elfogyott ez az adag, akkor mert ez egy jó üzlet volt, hogyha az ember kisebb alkatrészeket, ajtó nem volt olyan jó kilóra, de ha megszakítók a lapács, meg ilyen kis alkatrész, akkor azért az egy nagyon jó üzlet volt. És akkor utána be kellett szerezni máshonnan, akkor Szamarából, ladagyárból lehetett szerezni az alkatrészeket, akkor megtanulja az ember, hogy frankó kikötőn befizet, akkor hogy nyitja meg a a letter of credit-et, nem is tudom magyarul, és az, Andre the Cable revolving, tehát hogy visszavonhatatlan és folyamatosan föltöltő, mert ugye orosz utakon úgy eltűnnek a dolgok, hogy ott nem fizet az ember, csak ha már fölrakták a hajóra. Ez egy csomó ilyen dolgot azért tanultam, és akkor ez volt az oka az, hogy fájt mindenem, hogy, hogy elkezdtem ezt az egészet. És akkor ebbe beletanultam, mert azért jó fejem van állítólag, és gyorsan tanulok, és ugye amikor egy pár veszteség ér, és a zsebed érzi, akkor ezt gyorsan megtanulod, és nagyon jól belevésődik az agyadba. És akkor ez egy pár évig egyre jobban ment, és akkor jött az az időszak, amikor felhívtak például évfolyam társam, aki Csisznau, Kisinyov, orosz Kisinyov, tehát a moldáv oldalról, hogy hát, ja Istenem, hát olyan első szólótáncos a feleségével, és hát annyit nem keres, hogy a spagettire húst tudjon venni, és hogy nem tudok-e neki valamit. Hát mondom, nem, de hát, ha tudok valamit, szólok. Akkor sétáltam az Andrássy úton, Dózsa Imrével, azt hiszem mindenki számára ismert a név, aki éppen Csillébe balettigazgató volt. Beszélgettem, találkoztam, és akkor mondta, hogy hát nagyon kéne neki egy szólótáncos pár. Hát mondom, itt van nekem ez a valahogy a nevé, évfolyam társam, jöjjön ide, nézd meg, kell. Úgyhogy elvitte Csillébe, most már professzor, egyetemet végzett, minden ott dolgozik. És akkor legközelebb a megkeresett a Margit-szigeti szabadtéri színpad, Sárdi Mihály volt akkor a ügyvezető, aki ezt intézte, kiesett nekik egy Zsizel előadások, és hogy hát jaj, nem tudnék egy Zsizelt hozni Oroszországból, hát nem egy Kirov-Borsoly szintet, mert nagyon drága, de a következőben. Mondom, jó, és akkor ez volt az első ilyen impresszáliós ügyem, hogy, hogy a Stanislavski Nyemirovics Dancsenkóból hoztam a Zsizelt a Margit-szigeti szabadtérre, azt hiszem 92-ben, és akkor utána így jöttek a dolgok, hogy jaj, nem tudom ezt, jaj, nem tudom azt, és akkor közben kereskedtem, és ezt is csináltam, és akkor rájöttem, hogy a kettő együtt nem megy, és akkor elkezdett már egy kicsit honvágyam lenni a színház után, mert mégis ezt tanultam, és ez a szívem csücske, csak a operációk meg a fájdalmak miatt akkor éppen úgy éreztem abban az időben, amikor ez történt a kereskedés, hogy, hogy nem szeretném most a színházat, viszont a honvágy visszavitt a színházhoz, és akkor bezártam azt, és nyitottunk egy impresszálási, egy Ride Promotion nevű impresszálási irodát, mert rájöttem, hogy ebből élni is lehet, Bécsben. És akkor ebből vittük például a Kirovot egy hónapra az operát, Grazba, a Balsolyt egy hónapba, Grazba, akkor Innsbruckba vittem, akkor, a, akkor közben ugye az én ügynököm, aki nagyon jó barátom is volt, egy 100 évig élt, és 100 éves korában is még dolgozott, Szilárd Pál, Paul Szilárd, New Yorkban, akkor ő, amikor én abba hagytam, megkért, hogy nem segítek-e neki Európába. Ő az az impresszárió, aki először hozta a American Ballet Theatert Európába, a New York City Ballettet Európába, a Jerome Robbins-szal rengeteg dolgot csinált, West Side Story-t Japánba, Ausztráliába. Tehát azért annyira intelligens vagyok, hogy tudtam, hogy amikor felajánlja, hogy meg volt egész jól nélkülem is ezekkel a dolgokkal, viszont nekem adott egy olyan lehetőséget, hogy bele tudtam tanulni ebbe az impresszálásba. Amellett azért, hogy ő tudott kitűnően németül, angolul, franciául, hát magyar volt, de nagyon-nagyon régen ment el. Én viszont tudtam ezen kívül még spanyolul és oroszul, tehát hasznos volt a dolog, meg nem kellett átröpködni neki ide Európába. És mint tudom, Viktor Ujjáténak a társaságát hoztuk európai körútra, vagy Stars, Ballet, Stars of the Ballet, az például nagyon sok helyen gálát csináltunk, és akkor részben el is tanultam tőle egy csomó dolgot, másrészt viszont neki is nagyon fontos volt, hogyha ki kell fizetni egy együttest, és átküldtem 500 ezer dollárt, akkor nem futok világá vele, nem tudta, hogy kifizetem, amit kell. Tehát utána ez volt a következő lépés, és amikor idejöttem balettigazgatónak, akkor ugye volt egy olyan hátterem, Ami egyrészt impresszálást tudtam, hogy hogy van, meg a másik a kereskedés, amit megdöbbentett az, amit az operaházban láttam, mert az egy csomó dologba szöges ellentétbe állt avval, amit ugye én a saját zsebemen néztem, és vigyáztam, és Hát, hogy olyan könnyen mentek a dolgok, hát...
Mármint a pénz ment könnyen?
Pénzzel, semmiféle következménye nem volt dolgoknak, szóval borzasztóan érdekes volt. Nem is szeretett a gazdaságigazgató, mert ugye mindenbe tudtam kontrázni neki, mert ugye volt tapasztalatom. De azért kerültem most, hogy a kérdésre válaszoljak, azért lett olyan a helyzetem, hogy önálló voltam anyagilag is, tehát én voltam a keretgazda, mert én amikor beadtam 95-be, akkor egy ilyen 20 tag volt, nem tudom most, hogy a Magyar Bálint volt, úgy emlékszem, a kultúrminiszter, vagy a Fodor Gábor, vagy a Magyar Bálint, mindegy.
És egy interjúban Magyar Bálintot olvastam.
Igen, én Magyar Bálintra emlékszem. És a lényeg az, hogy mindenki egy 20 tagú zsűri, egyhangulag rám szavaztak. És akkor utána augusztusban oda mentem, hogy hát átvegyem a kinevezésem, és mondtam, jó, de hát akkor kérem a garanciát, mert ugye amit leírtam, abban én nyertem, és hogy ezt szeretném. És akkor mondta, hogy hát nem lehet, mert ő nem tud beleszólni, nem akar távirányításra az operaház magá belső ügyeibe beleszólni. Hát mondom, de én ezt nyertem, én ezt szeretném. Hát mondom, egy érvet mondjon arra, hogy az operaháznak a főigazgatója miért mondja le bármilyen jogáról önként az én javamra, hogy én azt csináljak, amit akarjak a pénzzel a balettel. Hát nem tudja, de ő nem tud bele. Mondom, akkor köszönöm szépen, akkor megyek Bécsbe vissza, és hogyha majd úgy gondolják, hogy megadják, amit megnyertem, akkor majd jövök. És egy ilyen furcsa állapot volt, mert ilyet nem láttak még, 80 napig nem jöttem vissza, hanem egy privát szerveztem azért a dolgokat, de nem ültem be a pozícióba, és hát a Ütő Endre volt, akinek lejárt éppen decemberben, én lettem volna szeptembertől, decemberben az igazgatóság, és Vámos László volt, aki a következő igazgató lett volna, januárban, január 1-től, de januárban sajnos meghalt. És akkor nem volt igazgató addig, amíg ki nem nevezik, és Vencel Sándor nagyon szerette volna, hogyha ő a megbízott igazgató, és akkor az volt a feltétele, hogy megkapja, de egyezem meg velem. Tehát relatív gyerekbe voltam, mert ő szerette volna ezt, mert ez neki gondolom az életrajzában jó volt, és akkor megegyeztünk, tehát kaptam szabad kezet, és akkor megvolt, hogy mit tudom én, a költségvetés 33%-a az a baletté, tehát 2-1 arányba osztoztunk, és a vendégek 30%, 70% az operáé, mert a drágábbak a karmesterek, énekesek, és akkor így kialakult egy olyan dolog, hogy 10 évig, amíg itt balettigazgató voltam, utána jött Szinetár Miklós is, aki ezt az állapotot meghagyta, mert ugye ez kényelmes volt neki is, mert mondta, hogy élni és élni hagyni, az volt a mottója, és látta, hogy jól működik a dolog, tehát nem szólt bele. És Bécsben azért volt ugyanilyen helyzetem, mert Bécsből viszont ők hívtak oda igazgatónak, tehát nem én jelentkeztem. Tehát, hogyha ők hívnak, akkor én mondom a feltételeimet. És ugye azért hívtak főleg Bécsbe, mert egyrészt ugye 10 évig első szólótáncos voltam ott, osztrák állampolgár is vagyok, ismerem a bécsi operát, és Magyarországon sikereim voltak a 10 éves balettigazgatóságom alatt. Például ketten versenyeztünk a bécsi operával az Anyeginér, a Krenko Anyeginér, és én kaptam meg, nem a bécsi opera, és a Meyer Lingér is, és én kaptam meg, nem a bécsi opera. És akkor ugye nagyon csodálkoztak, hogy ez hogy lehet. Hát mondom, hát ha én jobban tárgyalok, mint a bécsi igazgató, aki éppen akkor volt. De lényeg az a dologban, hogy úgy kellett tárgyalnom mindig, hogy én voltam talán az operaház igazgatóságában az egyetlen, aki nem úgy érezte, hogy Budapest a világ közepe, hanem én nagyon jó sokáig voltam külföldön, meg fél életem alatt, és tudom jól, hogy honnan jött, Budapest, igen, szóval tudtam, hogy nem a világ közepe vagyunk, tehát gyorsnak és udvariasnak kell lennem.
Csak mert már alig van időnk, és azért a Hófehérkéről csak muszáj beszélni, mert ugye az, ami nem azt mondom, hogy kellő rendszerességgel, de látható tőled az Operettszínházban, és koreográfusként ugye az nyilvánvaló, hogy ez a legnagyobb sikered, hát hiszen a világban is ez megy. és állati helyes, és az ember halálra röhögi magát, és közben meg van benne szív, meg lélek, meg...
Érdekes, pont tegnap éppen elmentem snookerezni, mert hogyha szabad időben néha snookerezem, és szól a telefon, és szól a Hofér kezene, nézem, bekapcsolom, látom Kazahsztánból a színházba, épp a végpóz van, és azt mondja, a balettmester azt mondja, fölhívtam, mert hogy megmutatom, hogy itt is jár, most is megy a darab, és hogy milyen sikere van, és akkor a tapsot meg mindent beadott, ott hallgattam egy 2-3 percig.
Ez igaz, hogy ez dübből született, hogy te Kijevben megnézted, és annyira nem tetszett az előadás, hogy fölhívtad Kocsák Tibort, hogy na, írjon neked gyorsan zenét, mert akar csinálni egyébként lábot a Hófehérkében.
Hát az úgy volt, hogy én nem akartam koreografálni, mert apám a koreográfus, én táncoltam, úgyhogy nem voltak ilyen céljaim. Én balettigazgató csináltam egy gyors leltárat, hogy milyen darabok voltak eddig, 8 éve voltam körülbelül itt Pesten, és akkor láttam, hogy nem volt olyan családi darab, ami úgy a szülők meg gyerekeknek is érdekes, és akkor hát, hogyha azt mondja az ember az utcán, hogy balett, akkor 95% azt mondja, hogy Diótörő vagy Hattyúktava, hogyha meg azt mondom, hogy mese, akkor meg Hófehérke, ugyanez a százalék. És akkor megnéztem a világba, hol megy Hófehérke, csak Kijevbe találtam, elmentem Kijevbe, hát borzasztó infantilis volt, hosszú, 3 felvonásos voltak, és lepkecskék pipiskedtek, meg minden, szóval feáborodtam, hogy mondom, hogy Jézus Mária, és amikor széttette a kezét, lábát a 5. törpe, akkor tudtam, hogy a 6. is variációt fog táncolni, meg a 7. is, tehát nem voltam megelégedve a dologgal, és akkor dühöngtem magamba hazafele a repülőn, hogy miért nem így csináltam, amikor az jobb lett volna úgy, és akkor azt meg így, meg amúgy, és ide hazaértem, és felhívtam Kocsák Tibor barátomat, hogy figyelj, Tibi, nincs kedved Hófehérkét csinálni, de musicalesen. Jaj, de hogy nem, már neki is voltak ötletei ebbe az irányba, üljünk le, és hogyha megbeszéljük, akkor oké. Leültünk a Wuhanba a Liszt-Ferenc téren 1-2 órára, én nagyon jó brainstorming volt, dobáltuk az ötleteket egymásnak, azt mondta, ha megírom a librettót, akkor neki áll dolgozni, és hát másnapra megírtam 1,5 oldalt, amiből lett aztán 30 a végére, és neki álltunk, és hát igazából ez volt a életem egyik legszebb fázisa, mert ugye elmondtam, hogy mi történik, milyen hosszú, mire gondolok, milyen stílusba, elkezdtem táncolni a ritmust átvette a zongorán Tibi rögtön improvizált hozzá melódiát, amire közben én improvizáltam a táncomat, amikor ennek vége volt, akkor azt én fölvettem ugye videóra, ő fölvette a magnóra, tehát zenét. Elmentünk, 1 hét múlva találkoztunk, akkor kipucoltuk, és akkor ilyen lépésenként mentünk tovább. Akkor megtanultam, hogy borzasztóan nehéz saját magamat megtanulni, amit improvizálok, de jól sikerült. És akkor mindig kérdezték az együttesbe, hogy na mi van, hogy áll a darab? Ó, már kész a darab, már csak a zene meg a tánc hiányzik. De a koncepció megvolt. Szóval ez ilyen nagyon örömben fogantatott darab volt, de azt hiszem ez látszik is rajta.
És hát 20 éve, ugye körülbelül?
Ez igen, ez 22 éve lesz most ide.
22 éve. És akkor ugye sokáig megy, ment az operaházba,
Ausztráliába megy,
ment Szegedi Szabadtérén, és akkor most...
Kazahsztán, Ausztrália, Tallinnba megy, Finnországba volt, sok helyen, Balsójba vendégszerepeltünk, tehát igazából ez ugyanúgy, hogy nem gondoltam volna, hogy csinálok egy darabot, és ekkora siker lesz, de borzasztó jó érzés, és nagyon úgy érzem, hogy nem hiába születtem, hogyha látom a közönség arcát, amikor boldogan kiabálnak, mint a rockkoncerten, és a kicsi apró gyerektől a nagyszüleikig borzasztóan élvezik, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy olyan ajándék a sorstól, amit csak köszönhetek.
Hát köszönöm, hogy jöttél, és kívánom, hogy esetleg legyen még egy ilyen.
Hát, meglátjuk, mit hoz a jövő.
Harangozó Gyula volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal. Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először a Freedom megnyitásáról, ami ugye, hát a Free SF-ének tulajdonképpen lett egy ilyen ötemeletes székháza, ezt a fővárostól kapták, És hát egy nagyon jó pofa megnyitó volt, mert nem ez a szokásos, hogy ünnepélyesen átvágjuk a szalagot, és utána mondunk ilyen formális, szintén meglehetősen ünnepélyes beszédet. Semmilyen nem volt, hanem tulajdonképpen egy adott időpontban, délután 4 órakor birtokba lehetett venni a székházat annak, akinek volt meghívója, vagy éppen jegye, és az 5 emeleten párhuzamosan zajlott minden zegzugba ez, az, amaz, tehát tulajdonképpen bemutatva azt a tevékenységet, ami ebben a házban lesz, illetve hát tulajdonképpen már is van. Ez azt jelenti, hogy ugye hát egyrészt ugye egyetem, de előadó hely is, meg kicsit klub, társas életnek a színhelye, arra egyébként nagyon jó a büfé, egy ilyen elég jó tágas büfé van, ami úgy tűnik, hogy erre lett kitalálva, de hát, hogy különböző alternatív együtteseknek, öntevékeny csoportoknak is helyet biztosít, és ez azt jelentette, hogy be lehetett járni az 5 emeletet, és mindenbe bele lehetett kóstolni, mindenhova bele lehetett menni, bár volt, ami éppen a folyosón zajlott, tehát be se kellett hozzá menni, és mindenről, anélkül, hogy ez ciki lett volna, és még ment mondjuk egy jelenetnek a próbája, ki is lehetett jönni, mert hogy az ember megy újra, és hát bejárja a még számára ismeretlen. Többen kabátban tették ezt, már csak azért is, nem azért, mert nem volt befűtve, be volt egyébként elég rendesen fűtve, hanem mert egy pár fogas volt a földszinten, és azok hamar betertek, ruhatár meg nyista, és akkor meg úgy jól is esett. Ez is olyan szabad dolog volt, hogy ennek se volt formalitása, hogy akkor muszáj a kabátot letenni, mert anélkül nem mehetsz be sehova. Ugye rögtön a földszinten a falon kitették a támogatók névsorát, egy elég szép lista ez, és aztán tulajdonképpen már az első emeleten leragadtunk egy elég hosszú időre, ott a Keleti István Művészeti Iskola tanulói, hát tulajdonképpen bemelegítettek, tréningeztek, és aztán elkezdték fel Füstmilán Boldogtalanok bizonyos jelenetét próbálni. Ugye, hát Keleti István nagyban ott, tehát ott az első emeleten, ott volt nagyon nagyban a képe. Én remélem, hogy azért még sokan emlékeznek rá, hiszen hát a magyar színházi emberek, és itt nem csak színészekről van szó, egy jelentős részét tulajdonképpen ő nevelte a pályára. Ugye ő a Szkénér Színháznak is volt az egyik alapítója, aztán a Pince Színháznak, aztán igazgatta az Arany János Színházat, és egy ilyen nagyon művelt, nagyon jó humorú, igazi pedagógus ember volt, aki nagyon-nagyon hamar megfogta a fiatalokat, és hát egyszerűen volt egy karizmája, és átadta ezt a színházi madatát, és jó volt látni, hogy tulajdonképpen ezek az iskolások is mennyire hót komolyan veszik már ezt a szakmát, és hogy képesek úgy koncentrálni egymásra, hogy közben tényleg van egy kiben mászkálás, és valahogy még ilyen lehetetlen körülmények között még akár ilyen mély csendeket is tudtak teremteni. Szóval, hogy tulajdonképpen nagyon izgi volt, és a mélység, és a humor, és a komédia, és a tragédia közt is nagyon ügyesen lavíroztak. Úgy tűnik, hogy itt a Freedomba egy kicsit ez a boldogtalok, hogy úgy mondjam, becsípődött, mert az 5. emeleten pedig az ex-rendező osztály beszélgetett Füstmilán darabjáról, Fodor Tamással és Gálfi Lászlóval. Így ültek körbe, és mi meg körülöttük álltunk, és ment a vita, a riposzt, és azt is jó volt látni, hogy tanár és diák teljesen egyenlő, és hogy fesztelenül dumálnak, ellentmondanak egymásnak, közben nagyon végig gondolnak dolgokat, ebből kifolyólag itt is voltak tulajdonképpen abszolút szünetek, és igazi érvek, riposztok voltak, tehát hogy elevensége volt ennek a tulajdonképpen darab elemzésnek, és aztán minden szinten, tehát volt, ahol ilyen nejlonral letakarták a falat, és arra mindenfélét festettek, mázoltak. Sok az ilyen zegzug, tehát a kis terem, nagy terem, még nagyobb terem, ugye, ha egy kétszereplős valamit próbálnak, ahhoz elég egy egészen szűk terem. De hogyha mondjuk a Budapest, a Kontakt Budapest stúdió égisze alatt táncolnak, és ebbe ugye ez is volt, hogy be is lehetett állni, tehát nem csak a stúdió tagjai, hanem volt, aki fogta, és ugyanúgy levette a cipőjét, mint akik már ott a placon vannak, és beállt közéjük, és ezt is jó volt látni, hogy akkor nem rögtön, tehát volt, aki vacilált, volt, aki összeszedte a bátorságát, és akkor ő is beállt, és mindenféle korosztály jelen volt. Tehát voltak szenior színjátszók, azok akár azt is engedték, hogy a közönség közül valaki instruálja őket, de felnőtt színjátszók. Volt performance a lépcsőházban, volt persze zene, voltak ifjúsági filmesek, tehát hogy egy egészen széles paletta tanúi lehettünk, szóval, hogy élettel, valódi élettel, nyüzsgéssel, és hát szabadsággal telt meg ez a Freedom, és remélem, hogy hát ez így lesz a hétköznapokban is. Na, álom utazó, múltkor nem sikerült róla, nem maradt már idő. Ugye ez egy kedvenc muzikál, most az Erkelben mutatták be, de hát ugye korábban azért ez látható volt a Bokcsarnokban 2017-ben, aztán 21-ben a Ramban is felújították, és tulajdonképpen a félelmeinket fogalmazza meg, és ilyen szempontból egyre aktuálisabb, mert a mesterséges intelligencia világa, a robotizáció világa, és az esetleges emiatti hidegedés, ridegedés. Ugye itt álom utazó tulajdonképpen az az alapszitú, hogy már álom nincs is. Mert hogy nem szabad, mert hogy egy ilyen nagy turbóval, ha valaki fáradt, akkor fölturbozza magát, és akkor tovább folytathatja a hú de értelmes és fontos tevékenységét. Már ábrándozni nem szabad, az alvás is tök fölösleges, értelmetlen időtöltés. És ugye hát itt arról szól a történet, hogy van egy kisrác, Tominak hívják, Szántó Bálint Péter adja, én ugye kettős szereposztásom, mint általában minden musicalben, én a premieren láttam, ott ő játszotta, aki hát egy kicsit létezne úgy, mint egy régi srác, de pont a papája, aki fötállt ezt a rémes agyturbót, és ő egy ilyen kockafejű pasas, tehát ez a hú de agykutató, Nagy Sándor, aki hát csak érdekli, hogy a fia tanuljon, az érzelmei nem, meg hát neki sincsenek már nagyon, bár ez ilyen kicsit fából vaskarik, mondjuk egy zenés darabba, tehát mondjuk úgy elénekelni a Nagy Sándornak egy dalt, hogy abban ne legyen érzelem, tehát olyan zenét szerintem még nem találtak fel, amiben nincs érzelem, hát hiszen az maga az érzelem, és ugye van benne egy kabalává vált figura, egy bárány nevű szereplő, Szabó Győző adja. Az benne a jó, hogy nem eljátsza ezt a tündi bünc szexi állatot, hanem egy ilyen tulajdonképpen majdnem sprőd, tehát egy ilyen időnként kimondottan morcona figura, miközben persze, hát ugye a szívdobog a reverende alatt, tehát azért ő tele van érzelemmel, és ő hozza vissza Tomi számára az érzelmet, meg ugye hát az álomkészítők, akik nagyon jó pofa figurák, akik hát ugye ottan munkanélkül tengődnek, mert már nincs álom, és amikor végre a Tominak lehet álmot gyártani, akkor nagyon boldogat, még szakosodta kis kecskés tíme a rémálmokért, Vágó Zsuzsi a idilli álmokért, és Péntek Panni pedig a viccesekért felelős. Vágó Bernadett a Tominak az anyja, aki valahol az űrbe van, onnan kell valahogy visszahozni, hogy visszatérjen a családhoz. És hát lényeg az, hogy persze a végére minden jóra fordul, mert azért a musicalek esetében ott a happy end. Juronics Tamás, egy abszolút étkézláb bocsánat, produkciót rendezett, ugye a korábbi előadásokat is ő csinálta, és tulajdonképpen az Erkelben most hozta a saját csapatát, Rakoncai Viktor és Vinnai András, illetve Orbán Tamás darabjához. Az előbb beszéltem arról, hogy zene nincs érzelem nélkül, hát Haydn teremtése aztán tele van érzelemmel. Fischer Ádám vezényelte újévi koncertként a Műpában, és hát itt aztán tényleg áradt a zene. Ugye ezt a teremtést jó néhányszor vezényelte újévi koncertként. Én egyszer egyébként Burgenlandban, a Eszterházi kastélyban is hallottam tőle, hát ugye meglehetősen autentikus dolog volt ott. Ez ugye Haydnnek egy elég késői darabja, 65 évesen kezdett hozzá, kétszer járt Londonban, és ott Handelnek az oratóriumai, hát jókora hatással voltak rá, és ugye jó ez újévi koncertként, azért jó, mert árad belőle az optimizmus, és hát a világnak a szeretete. Ugye Beethoven kiosztotta a világot a maga módján, és tulajdonképpen hát Mozart is azért a lázadók közé tartozott, de Handel az pozitívan értékelt nagyon-nagyon sok minden. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy kicsit ilyen alattvaló típus volt ő. Ugye korábban az abszolutizmus is uralkodott a felvilágosodás mellett. Tehát, hogy itt egy szép világot látunk, ami azért tele van humorral, tehát az nagyon jó benne, hogy hát tulajdonképpen ilyen hangulatfestő zene ez gyakran, ugye, hogy a világ teremtésének a hat napja, tehát, hogy meg lesz az ég és a föld, és hogy meg lesznek a növények, az állatok, és a végén a két ember, illetve az egy ember pár, akik hát Ádám és Éva, akik hát persze nagyon szeretik egymást, és persze nagyon dicsérik az urat, aki hát persze gyönyörű dolgot teremtett, tehát kicsit ez ilyen egyoldalú, miközben a zene az meg olyan nagyon mély humánummal és sziporkákkal teli, tehát, hogy tényleg időnként fel lehet ismerni, hogy na most ennek az állatnak a születését halljuk a zenében, és hát Fischer Ádám, ahogy szokott, hát valami hihetetlen intenzitással és odaadással, és olyan helyen ültem, hogy jól láttam az arcát is, tehát, hogy valami olyan arcmimikával és olyan kifejező gesztusokkal, hogy önmagában, tehát a Frisset nézni önmagában élvény. A dán kamarazenekar volt, és az Arnold Schönberg bécsi kórus közreműködött meglehetősen kiválóan. Akkor egy pár szó arról, hogy csütörtökön vesszük fel ezt az adást, tehát akkor az szerint tegnap kezdődött a Budapesti Cirkuszfesztivál, és ami egyébként 30 éves, ugye két évente van amúgy, és de hogy hát egy jubileumhoz érkezett, és ilyenkor tényleg mindig vannak olyan világszámok, amiket nem feltétlenül tudnak ugye kifizetni hétköznapi műsorba, vagy egyet-egyet közülük, de ilyenkor ugye van több, és hát kettő már olyan van, ami mindenképpen hát közéjük tartozik. Az egyik egy fantasztikus ukrán hölgy, aki egy lengő rúd, illetve hát egy lengő karikaszámot csinál, és hát közben tulajdonképpen eljátszik egy elegáns nőt, nagyon elegánsan csinálja a számot is, miközben totális életveszély, amit csinál, abszolút biztosító kötél nélkül, tehát, hogy például fejjel lefelé egy lábának, az egy sarkával úgy tartja magát a magasba, hogy tulajdonképpen egy ugrással érkezik a sarkára, egészen elképesztő. A másik meg, hát ugye megszoktuk, a kínaiak mindig kapnak valami aranyat, általában három arany szokott lenni amúgy a fesztiválokon, abból egy általában szinte bérelt a kínaiak, meglepődnék, ha most nem így lenne. Van egy ilyen karika számuk, amikor 10, tehát hogy körülbelül 10, tehát hogy egy csoportban különböző méretű karikákon, de hogy tulajdonképpen minden irányba egymást keresztezve ugrálnak, és a végén van egy nagy ugrás, ami hát ugye földről 3 és 10 centi magasba, ez Guinness rekord, és állítólag ugrik át egy férfi egy karikán, és közben van egy nagyon izgalmas viselkedés módjuk, tehát, hogy ez közben egy ilyen modern cirkusz, tehát nem csak ugrások vannak, hanem furcsa táncmozdulatok, bizonyos ilyen hát fakírszerű plép pofájú arckifejezések, és ennyi fért akkor a mai művészbejáróba. Horváth Ádám ült a hangpult mögött, azok számára, akik a művészbejárót videón nézik, hétfőn 3-tól Laj Viktória kezelte a kamerákat, én pedig Bóta Gábor vagyok, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.